Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, húsvét második vasárnapját az előző pápa, az előző szentatya, második János Pál az irgalmasság vasárnapjának nevezte. Ezen a vasárnapon Istennek arra a tettére emlékezünk, amely irgalomból új életet, új lehetőséget adott az embernek. Ezen a mai vasárnapon az egyház, mint közösség, mint az irgalomból született közösség ünnepel, és a világban élő emberek felé fordul, ha igazán egyház, és várja őket a közösségébe. Az egyház atyák Jézus szenvedéseit gyógyító sebeknek mondotta. Ebben a szellemben szeretném köszönteni a testvéreket, mint sebtől gyógyult közösséget. Az egyház ezt ünnepli. Jézus sebei által meggyógyult közösség. Gondoljunk erre. Mindannyian, hiszen sebeink vannak, bűneink vannak, és az Isten kész meggyógyítani minden embert, megbocsátani mindannyiunk bűnét. Tartsunk bűnbánat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat, de ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomán, ha nem érintem ujjamat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és így köszöntötte őket: békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csoda jelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai vasárnapon, húsvét második vasárnapján, a 8. napon, amely a zsidók gondolkodása szerint a teljességet fejezi ki. Valamiképpen ezen a mai vasárnapon, az irgalmasság vasárnapján az Isten egy teljesebb élet lehetőségével akar bennünket megajándékozni. Nem szeretnék azokra a szempontokra utalni, amik a Szentatyát évekkel ezelőtt arra indították, hogy ezt a vasárnapot az irgalmasság vasárnapjának nevezze, és hangsúlyozza, hogy az irgalmasság valójában az ember egyetlen lehetősége. Igazából az Istenre kell figyelnünk, aki irgalmas, aki irgalmában új életet ajándékozott nekünk, és egy teljesebb életet, majd erre még szeretnék utalni, hiszen Jézusnak ez a köszöntése, amely háromszor hangzott el, amikor megjelent a tanítványoknak, békesség nektek. Valamiképpen emögött a köszöntés mögött kell fölfedeznünk ezt a teljességet. Mert teljes élete csak annak lehet, akinek béke van a szívében. És hogy ez mit jelent? Csak egyetlen mondattal válaszolva, azt jelenti, hogy magától értetődően tartozik össze az ember a másik emberrel. Ez a Jézusi béke. Békességet adok nektek, az én békémet. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon gondoljunk vissza arra, amit egy héttel ezelőtt hangsúlyoztam. A húsvéti hit, a feltámadás hite, ami számunkra azt jelenti, hogy az Isten felénk fordul. Aki ebből tud élni, annak új élete van. Aki hátat fordít az Istennek, és ez a hitetlenség, nyilvánvaló, elszalasztja mindazt a gazdagságot, amit csak az Isten tud adni nekünk, embereknek. Állandó kísértések közepette élünk természetszerűen, mert ez a világ, amely Isten teremtménye, amely Isten ajándéka nekünk, nagyon szép világ, és állandóan kísérthet bennünket. És az ember eljuthat oda, hogy ez a világ elég, elég az embernek, kielégítheti az ember vágyait, és eljuthat odáig, hogy Istenre nincs is szüksége. Csak hogy bizony igen sokszor fájdalmas tapasztalatok, fájdalmas történések után jutunk el oda, hogy az embernek nem valamire van szüksége, hanem valakire, Istenre. De ha valaki úgy gondolja, hogy ez az Isten nagyon távol van, akkor gondoljon mindegyikünk a fő parancsolatra, az Isten közelsége, a másik ember közelsége. Az Isten szeretete, a másik ember szeretete, a másik ember iránti szeretet. Hiszen, ha az ember eljut odáig, hogy őt szereti az Isten, és él ebből a közelségből, akkor nyilvánvalóan ezt a szeretetet továbbadja az ember, és akkor már is egyértelműbb minden. Nyilvánvaló, ha az ember elég, a embernek elég a világ, és az ember elég önmagának, akkor mindez megvalósíthatatlannak tűnik. Érthető szinte minden, hiszen a virágok nagyon szépek és illatosak, gyönyörűek a világnak a javai, az ember szívét eltöltheti örömmel, ha valamit birtokol. A pénz is lehet nagyon fényes és csillogó, csak hogy az Isten nagyon jól tudja azt, hogy nekünk másra van szükségünk. Ezek fontosak lehetnek, de nem nélkülözhetetlenek. Nyilvánvaló, ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy ezekkel nem is kell foglalkozni. Gondoljunk csak az első keresztény közösségekre, akiknek gondjuk volt egymásra. Nem lehet a világban úgy élni, hogy semmi közöm a másik emberhez. Ugyanakkor talán arra kevésbé figyeltünk, hogy elsősorban mindannyian gazdagok voltak a kegyelemben. És nyilvánvalóan most vissza kell fordítani ezt. Azért volt gondjuk egymásra, mert gazdagok voltak a kegyelemben. Azért volt gondjuk egymásra, mert őket gazdaggá tette az Isten. Elsegítette őket az élet teljesebb szemléletére. És csak innen lehet elindulni valójában a másik emberhez, enélkül a fölismerés nélkül, csak használni akarjuk és használni tudjuk egymást. Az irgalmasság vasárnapján néhány nagyon lényeges mozzanatra gondoljunk, amik egyértelművé teszik számunkra, mit is jelent ez. A legújabb teológia az egyházat, a keresztények közösségét úgy értelmezi, mint Krisztus oldalából született közösség. Ezért egy egészen sajátos ünneplése van nagypénteknek, mert azt akarja tudatosítani velünk, hogy Krisztus oldalából születtünk. Krisztus oldalából született úgy az ember, az egyház, az új ember, az új emberek közössége, mint ahogy a teremtés történetben írja a Biblia, az ember oldalából született az asszony. Átvitt értelemben, Krisztus oldalából vér és víz folyt ki, vagyis Krisztus szenvedése jelenti nekünk az újjászületés lehetőségét, amit konkretizálunk a keresztségben. Ez egy nagyon lényeges mozzanat, hogy mennyire tudjuk értékelni azt, hogy Krisztus értünk szenvedett és meghalt, amit a Szentmise elején említettem, az egyházatyák Jézus szenvedéseit ezért mondják gyógyító sebeknek. Ahogy Pál apostol írja, az ő sebei által gyógyultatok meg. És itt van a másik nagyon lényeges mozzanat, amire oda kell figyelnünk, hogy mit is jelent ez valójában, hiszen ez a mai történet, amit hallottunk, Tamásnak a története, pontosan erről szól, hogy a sebek azok, amik megmaradnak Jézusnak a testén, igazán, mint gyógyító sebek, és mint amik fénylenek, ahogy erről másutt tudósítanak bennünket. Tamás hitetlensége az egyszerűen arról szól, hogy nem volt hajlandó hinni abban, amit a társai mondottak, hogy Jézus előre megmondta ezeket. A hitetlensége nem azt jelenti, hogy látni akarta a sebeket. A hitetlensége azt jelenti, hogy nem hitt abban, amit Jézus előre megmondott. És ez a számunkra azért nagyon fontos, mert mi mindannyian, ahogy hosszú időn keresztül mondták, mi Tamás keresztények vagyunk. Azon emberek, akik a Jézust föltámadása után nem láthattuk. És akkor, amikor Tamás látja az ő sebeit, akkor nem a sebek igazolják őt Jézust illetően, hanem akkor rádöbben a hitetlenkedésére, hogy képes volt elfelejteni, amit Jézus nekik előre megmondott. Legszívesebben azt gondolom, még a biblikusok is beszélnek erről, nem is nézett volna oda. Legszívesebben nem is érintette volna a kezével a sebeit. Hiszen majdnem, hogy kényszeríteni kellett már Jézusnak, hogy na csak nyújtsd ide a kezedet. Tehát ez egy másik nagyon lényeges mozzanat ezzel kapcsolatosan, ami a mai vasárnapnak az üzenete. A mi számunkra Jézusnak a sebei nagyon fontos üzenetet hordoznak, hiszen ezek a sebek az egyház sebei is. Ezek a sebek a mi sebeink is. Az egyház, ha a továbbélő Krisztus, ha a keresztények közössége, Krisztus misztikus teste, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy ezeket a sebeket mi is hordozzuk. És ezek a sebek fájdalmasak, de ugyanakkor ezek a feltámadásról hoznak nekünk üzenetet. Mit akar ez mondani? Van a Pál apostol teológiájában egy nagyon sajátos fordulat az ő sebei által gyógyultatok meg. Szinte nem is szoktunk erről elmélkedni, és számomra ez most kapóra jön, hogy Húsvét második vasárnapján Jézus sebeiről van szó, ezért tudatosítsuk magunkban ennek az üzenetnek a lényegét. Ez azt jelenti, hogy egész ember, egészséges ember csak az lehet, akinek vannak sebei. Aki úgy gondolja, hogy nincsenek sebei, az fölényes, Az egészséges ember magabiztosságával gondolkodik önmagáról, a világról és a másik emberről. Gondoljuk csak el, milyen más a kapcsolatunk akkor, ha tudjuk azt, hogy sebes a kezünk és sebes a lábunk, mint Krisztusnak. Ha valakinek sebes a lába, mennyire megfontol minden egyes lépést. Milyen más lenne a kapcsolatunk egymással, ha elgondolkodnánk azon, hogy milyen megfontoltsággal, mennyi figyelemmel kellene egymás felé elindulnunk, gondolkodni egymásról, gondolkodni, tudomásul venni egymás viselt dolgait. Milyen más lenne a világ, ha ezt komolyan gondolnánk. És ha sebes kezünkről tudnánk, amikor sebes az embernek a keze, milyen óvatosan nyúl mindenhez, mennyire más lenne minden, ha óvatosan fordulnánk oda egymáshoz, és meg tudnánk szabadulni ilyen odavetett szavaktól, amelyekkel egyszerűen el tudjuk intézni a másik embert. Irgalmasság vasárnapja. Erre is figyelmeztet bennünket. És a harmadik nagyon lényeges mozzanat. Békesség nektek. Köszönti Jézus az ő apostolait, és én most utalok vissza a világgal kapcsolatosan, a világban ismert békére, amely általában harcok után szokott megköttetni, egymással való viaskodás után szokott megszületni, és nagyon jól tudjuk, hogy minden béke időszakos. Nincs örök béke a Földön. Sokan cinikusan éppen ezért szokták mondani, minden földi béke fegyverszünet. Persze mi földi emberek még ennek is nagyon örülünk, csak hogy nem csak földi életünk van. Ez is arról szól, ha csupán mi azzal foglalkozunk, hogy itt milyen lehetőségeink vannak, akkor nagyon leszűkül az egész szemléletünk és az egész gondolkodásunk. Az én békémet adom nektek, nem azt, amit a világ kínál föl nektek. Ez a Jézusi béke a teljességet jelenti. Amikor a zsidó azt mondja a másiknak, shalom, shalom löhá, ez az ő köszöntésük. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, ez nem olyan, mint a mi esetünkben az Agyonisten, meg a jó napot. Ez egészen mást jelent. Lehet, hogy ma már a hitetlen zsidók számára nem jelent annál többet, mint a mi jó napunk köszöntés, de akkor, amikor Krisztus ezt mondja, akkor azt a teljességet akarja kifejezni, amely Isten és ember között van, amiben az fejeződik ki, hogy az ember Isten nélkül nem tud élni, ha emberhez méltó életet akar élni. És itt jön az, amit hallottunk, hogy rájuk lehel. Vegyétek a Szent Lelket. Ez megint a teremtésre utal, a teremtés leírása szerint az Isten az ember orrába lehelte az élet lehelletét, és emberré lett. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek az, aki Isten akarata emberi életet tud teremteni bennetek. Jézus békéje a Szent Lélek által fakasztott gyógyító, megerősítő belső bizonyosság. Amikor az apostolok megkapják a Szent Lelket, és mi is minden pünköstkor a pünkösti himnuszban hívjuk a gyógyító lelket, hívjuk az elevenítő lelket, akkor ez azt jelenti, hogy ahogy a mi életünk Istennel való kapcsolatunkban emberi, mert az Isten figyelmeztet mindig arra, hogy mik az életnek az értékei, ez megy tovább a krisztusi békében általunk, a mi emberi kapcsolatainkban, mert ez a béke, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, a mi emberi kapcsolatainkban hogyan tudjuk egymás számára ezt a töbletet, amit életnek hívunk, ajándékozni. Mert életet egymásnak ajándékozunk. És nyilvánvalóan ez csak Isten segítségével lehetséges, mert különben az ember önző önmagának megmarad. Egyedül nem lehet élni, csak egymással kapcsolatban. Egymással kapcsolatban pedig Jézusi áldozatkészséggel, Jézusi teremtő gesztusokkal lehetséges. Azt kívánom a testvéreknek az irgalmasság vasárnapján. Éljünk Istennek a jóságából. Gondoljunk arra a Jézusra, aki Isten végtelen irgalmát mutatta meg nekünk. Egyszerűen az emberek számára elegendő volt a vele való találkozás. Akik találkoztak vele, új életre támadtak. És a föltámadása után számomra egészen megrendítő, ahogy ez a Jézus irgalmas szívével alkalmazkodik hozzánk. Tudomásul veszi, hogy Magdolna kertésznek nézi, az emmauszak vándornak, a tibériás beliek idegennek, húsvét első vasárnapján este az apostolok kísértetnek. Mekkora irgalom Jézus részéről, hogy úgy jelenik meg a mi életünkben, hogy igazolgatja magát. Ember voltát akarja igazolni előttünk, értünk odaadott, emberi életét akarja bizonyítani nekünk, mert arra akar rávenni minket, hogy mi is itt tegyünk.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Testvérek, gondoljunk arra, hogy irgalomból ő születtünk újjá. Isten irgalma tart fönn bennünket. Az egyház, vagy azoknak a közössége, akik ezt tudatosítják magukban, és ebben a szellemben élnek egymással, vagy elárulják Isten ügyét. Enélkül önigazolásokba menekül mindegyikünk. Ez akkor is igaz, hogy az irgalom egyháza vagyunk, ha tudjuk azt, hogy bűneink is vannak, de ugyanakkor egyúttal ez az egyház
a megtisztultak egyháza is. Bűnösök és megtisztultak egyháza. És nem azt jelenti ez, hogy egyesek bűnösök, mások meg tiszták. Mindenki egyszerre bűnös és lehet tiszta. Ezért kell az egyháznak állandóan megújulnia, bűnbánatot tartania, hogy elnyerje azokat a kegyelmeket, amelyek segítik mindenek ellenére a tanúságtételbe és a tanúságtételben. Kérjük Isten kegyelmét ehhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, irgalmasság vasárnapján az új életet ünnepeljük. Csak az Isten irgalmában születhetünk újjá, és ne felejtsük el, egymás életét is csak akkor szolgálhatjuk, ha irgalommal vagyunk egymás iránt. Különben teljesen félreértjük az életet. Ez viszont teljesen egyértelmű, ami most a szentmise után következik. Ezt a húsvéti tojást feltörjük kint az udvaron. Azt hiszem, hogy olyan nagy ez, hogy mindenkinek jut belőle, úgyhogy itt a gyerekek már vadulnak a folyosón, érthetően. De azt gondolom, hogy a felnőttek is részesülhetnek belőle. Úgyhogy jöjjön ki mindenki, és nézzük a gyerekek örömét, hiszen ők az élet, ők a jövő. No, meg egy másik szempont is nagyon fontos nekem, és szeretném, ha testvérek is így éreznék. Ági, légy szíves, álljál föl. Gyere ide. Az igazság az, hogy nem csak azóta ismerem, hogy megkereszteltem, hanem már előbb, amikor a szüleit megeskedtem. Hiszen az Isten gondolatában ő már akkor régen megszületett, aztán hála Istennek hatan megszülettek az ő családjukban gyerekek, viszont az Ági jövő szombaton újra fog születni. Erről többször említést tettem, az egyházatyák szerint az ember háromszor születik, egyszer öröktől fogva az Isten tervében, másodszor, amikor a világra jön, harmadszor akkor, amikor az életéről dönt. Amikor társat választ, és szombaton ő házasságot köt. Itt van az a kedves fiú, és álljál föl te is legalább. Köszönjük szépen. Ő bejött a családba, és az Ági azok közé, a szerencsés emberek közé tartozik, hogy éppen olyan gondolkodású az a fiú, akivel összeköti az életét, mint ő. Azt hiszem, hogy ebben a mai világban ez a legnagyobb ajándék. Ma a fiatalok állandóan erről panaszkodnak, hogy nem tudják megtalálni a társukat. Az olyan társukat, aki úgy gondolkodik, mint ők maguk. Hát reméljük, hogy ő megtalálta a társát, egymásban mind a ketten idáig jutottak. Örüljünk az ő örömüknek, és És én remélem, hogy azért a szolgálat valamilyen szintén megmarad itt. Hiszen szinte születése óta szolgál az oltárnál a szép hangjával. Köszönjük ezt is. És veletek leszünk mindenképpen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Alleluja, alleluja.